kontra.
Szép napot mindenkinek, sziasztok! A mai kontrában egy olyan témáról lesz szó, amihez hát szívből reméljük, hogy senkinek nem volt és nem is nagyon lesz köze. Ennek ellenére érdekes, kerékpáros balesetek, közlekedési ügyek, velem szemben, vagy mellettem, Zoomon keresztül Grósz Béla. A vendégünk pedig dr. Herpi Miklós. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Szervusztok!
Sziasztok!
Így felütésnek talán az egyik legtriviálisabb kérdés, hogy lesz valaki közlekedési ügyekre specializálódott ügyvéd? Így gyerekkorodban túl sokat nézted a bosszúvágyat, és akkor azt gondoltad, hogy te lesz a közlekedési ügyek Paul Kersey-e?
Nekem gyerekkoromban mondjuk a mélyen meghatározott sorozat volt, az a Petrocelli volt talán.
Igen.
Emlékeztek rá. Kinyomozta az igazságot, és be is bizonyította, és ez nagyon klassz. De egyébként onnan fúj a szél, hogy nyilván fiatal koromban nagyon sokat bicikliztem, mindenhova bringával jártam. Aztán ugye értelemszerűen telt múlt az idő, és ez motorozásba ment át, és nagyon sokat motoroztam, szenvedélyes motoros voltam. Gyerekkoromban nagyon sok balesetnek voltam tanúja, ez volt a másik ihletetre adó körülmény, ugyanis a Balatonnál nyaraltunk, és a 80-as években még ugye ketté volt hasítva a vasfüggönnyel nyugat és kelet, és nyugatnémetek, keletnémetek nagyon sokan tömegével jöttek a baleset a Balatonhoz nyaralni, és nálunk, ahol mi laktunk, ott egy szerencsétlen kereszteződés volt, ahol nagyságrendileg heti 2-4 baleset történt. Én már messziről hallottam a csikorgásból, hogy ez most kisebb vagy nagyobb baj lesz, és mentem és mindig megnéztem, szóval tulajdonképpen valahogy az élet az belevart a közlekedésbe, innen jött az egész.
Akkor még alternatíva lett volna egyébként, hogy karosszéri alakatos legyél, mert akkor előre tudtad, hogy mikor lesz üzlet.
Valóban, voltak is ilyen baráti kapcsolataim.
Nem tudom, hogy lehet-e százalékosítani az ügyfeleket, de azt mondom, hogy téged 10 ember megkeres, közlekedési baleset, autó, motor, bringás, akkor a kerékpárosok hányan vannak így nagyjából?
A legtöbben az autósok vannak, a bringás az körülbelül mondjuk 100-ból egy.
Ez mondjuk egyrészt most mind a kettőnket meglepett, hogy ennyire alacsony. De összekötődik azzal a kérdésemmel, ami ilyen kicsit follow-up, hogy egy nagyon kedves barátunk a Tango és Cash podcastból, aki azt mondta, hogy igazából a kerékpár lopások elképesztő nagy látenciával rendelkeznek a magyar bűnügyi rendszerbe, és lehet, hogy egyébként, hogy maga a kerékpáros balesetek száma jóval magasabb, csak igazából az, ami hivatalossá válik, az, illetve aki egyáltalán ügyvédhez fordul, az ennyire alacsony.
Ez is lehet egy ok. Értelemszerűen egy biciklis elesik, esetleg két bringás összeütközik, elesnek, de hogy különösebb bajuk nem lesz, akkor viszonylag evidens, hogy fölállnak, leporolják magukat, vagy összevesznek, vagy bocsánatot kérnek egymástól, de ennyi volt a dolog. Ugye egy közlekedési ügyeket érintő ügyvédi praxisban jellemzően kétféle ügytípus tud jelentkezni, vagy valaki okoz egy súlyos balesetet, amiből bűnügy van már, vagy kisebb esélyel esetleg szabálysértési eljárás. A másik, amikor ő elszenvedője a balesetnek, és komoly kára keletkezik a személy sérüléséből fakadóan, és ezért fordul ügyvédhez. Biciklivel közúti baleset gondatlan okozás vétsége nevű bűncselekményt nem lehet elkövetni. Lényegében közúti veszélyeztetés hasonló esetkörbe tartozik, az egyik legsérülékenyebb, vétlenebb résztvevője a közlekedésnek a biciklista, tehát ilyenek nem csapódnak le büntetőjogi oldalról, nem csapódnak le a praxisomban. Kártérítési az le tud csapódni, valamilyen oknál fogva ez kisebb arányban jelenik meg.
Én maradok a százalékoknál. Kifejezetten rápörögtem most erre a témára. Ha azt mondom, hogy téged ebben az évben megkeresett 10 kerékpáros közlekedési baleset után. Tudsz valamit mondani arra, hogy hány százalékuk azért, mert megsérült, vagy hány százalékuk azért, mert mondjuk országúti kerékpáros és kifejezetten értékes a bringa, ami megsérült, tehát hogy több millió forintos tételekről beszélünk?
Volt ilyen esetem is, amikor nagyon értékes bicikli sérült, és amiatt volt fontos, hogy az ügy hogy alakul. Tehát több millió forint értékű volt a bringa, a kerékpár, egy versenykerékpár volt. Volt olyan is, hogy az illető hallott róla, hogy a személyi sérülésért lehet pénzt kapni, kártérítést. És ő valamennyire megsérült, és akkor megpróbálkozik vele, hogy hát forduljunk szakemberhez, aki ehhez ért. Körülbelül így tudnám ezt meghatározni.
Én meg arra kérdeznék rá, amit említettél, és nekem picit ez ragadt meg, hogy inkább a sértettek padján ülnek a maguk a kerékpárosok, de hogy mondjam, megvan ez a sztereotípia, és főleg az autósok körében, hogy a kerékpárosok elképesztően szabálytalanul közlekednek, és átmennek a zebrán, amikor piros van, fellökik a gyalogosokat. Ilyen esetek nem jönnek, amikor veled szembe, hogy amikor vádlott egy kerékpáros? Vagy nem olyan gyakori?
Most a közelmúltban az irodában volt egy ilyen ügy, ahol egy 12 éven aluli gyermek biciklizett a járdán, és az egyik házból kilépett az utcára egy gyalogos, és őt elütötte a srác a bicikliével, aminek egy darabos bokatörés lett az eredménye. Hát úgy tűnik, hogy ott a felelősség megállapításra már sor került, hogy a gyermek ezt elrontotta. Értelemszerűen ugye a gyermek a kora miatt bűncselekményt még nem tud elkövetni, tehát az kizárja, hogy ő büntethető legyen, de az már bizonyítottá vált, hogy ő szegte meg a KRESZ szabályokat, és szabálytalanul közlekedett a járdán. Nyilván ugye a KRESZ kimondja, ha ne kelljen mondanom, hogy ha valamilyen oknál fogva kénytelen valaki a járdán biciklizni, mert sehol máshol nem lehet, akkor azt ott csak úgy teheti, hogy a gyalogosokat nem zavarhatja vele. És nem szabad 10 kilométernél gyorsabban haladni, de a kulcs szó az, hogy nem zavarhatja vele. Tehát értelemszerűen neki megy egy gyalogosnak, akinek eltörik a csontja, az igen zavaró körülmény, a biciklis ilyet nem tehet.
Emblematikusabbak inkább ezek a szabálysértések, mint ahogy megjelennek a jogi rendszerbe.
Én azt gondolom, hogy amikkel szembe találkozom ilyen tipikus szabálysértésekkel, most pro és kontra gondolom, amiből rendszeresen probléma van, hogy úgy gondolják a bringások, hogy a zebrán a gyalogosokkal együtt majd ők átbicikliznek. Nem lámpás zebrára gondolok értelemszerűen, és ugye jön az autós, aki köteles elsőbséget adni a zebránál, és akkor egyszer csak egy bringás begurul elé. Hozzáteszem egyébként, ez a rollerrel is erő szokott fordulni. A probléma ezzel az, hogy a KRESZ azt kimondja, hogy gyalogátkelő helyen, magyarul zebrán, a gyalogosnak van elsőbsége. Tehát értelemszerűen valaki a bringáján ül, és azon gurul, úgy nincsen elsőbsége, de ettől függetlenül még kártérítést kaphat, mert ha szerencséje van, és sikerül igazolni, hogy ha gyalogosan ugyanígy ilyen sebességgel közlekedett volna, akkor is ugyanígy elütötték volna, akkor azért van remény arra, hogy kap kártérítést, de azért azok az ügyek már billegnek. Tehát simán abba is belefuthat, hogy közlik vele, hogy nem, ezt te rontottad el, miért biciklisztél az ebrán. Aztán ez az egyik ilyen probléma. A másik az az, hogy sajnos időnként, főleg nagyon nagy városi dugóban úgy szokták gondolni emberek, hogy most már a szabályok engem hátráltatnak, én meg haladni szeretnék, akkor hasznosabb, célszerűbb megszegnem a szabályokat, és akkor például kereszteződésnél pirosan átgurulnak a biciklisek, és akkor a keresztező forgalom érkezik, és időnként ezeket el is üti sajnos. Hát, szerintem ezt nem kell magyaráznom, hogy egy biciklis, aki így gurul be egy kereszteződésbe, ő lesz a hibás a balesetért, és nem fog neki járni kártérítés.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy egy ilyen esetben, amikor fizikálisan jobban sérül a kerékpáros, mint egy autós, de ő okozta, akkor ettől függetlenül minden kárt ő neki, és büntetést ő neki kell majd viselni, ugye?
Igen. Legfeljebb a büntetés kiszabásánál majd figyelembe veszik, hogy mennyire összetörte magát.
Most már elkezdünk menni fizikába, de ugye maga egy autónak a féktávja és egy kerékpárnak a féktávja ugye pont azáltal, hogy kisebb gumin gurul az ember, eltérő és akár sokkal, tehát ezáltal sokkal hosszabb is egy bringáé. Hátulról belefut az ember egy autóba, bár elvileg normális féktávon belül van, akkor is ez történik? Tehát akkor is én vagyok a felelős?
Ugye a Kressz kimondja, hogy másik jármű mögött olyan sebességgel szabad közlekedni, hogy annak hirtelen fékezése esetén is meg tudjak mögött állni. És ez a biciklisekre is vonatkozik. Tehát akkor, amikor időnként láttunk ilyen BKK-s tömegközlekedési buszokról készített fedélzeti kamera felvételeket, amikor a biciklis megy a busz feneke mögött 50 centivel baromira élvezve, hogy itt a szélárnyékba alig kell tekerni, és a busz szinte húzza őt. És hát több ilyen videót láttam, hogy mi meglepő, jön a megálló, vagy kereszteződésbe pirosat kap a busz, tehát valami rendkívül váratlan körülmény, és fékez a busz, és a biciklista az fölkenődik a busz fenekére. Hát ezt nem tudom minek minősíteni, tehát az ilyen biciklista sajnos nem eléggé gondol a saját biztonságára, meg hogy milyen veszélyekkel jár az, ami őt csinál. Nyilván a buszra nem igen jelent veszélyt, de ő valószínűleg nem kellően mérlegeli, hogy amit tesz, az ő saját magára mennyire veszedelmes.
Két kérdés, ami nagyon sokakkal előfordulhat, ha aktívan tekernek. Az egyik, a kamerát említetted az imént, hogyha én például kikötöm, teszem azt éjjelre az értékes kerékpáromat mondjuk egy bank elé, ahol jól láthatóan van biztonsági kamera, majd másnap reggelre ezt ellopják. Nem tudom, hogy mennyire mitosz ez az egész, de például ilyenkor a térfigyelő vagy a bank kamerája használható a nyomozás során? Tehát ilyenre kiadják?
Abszolút. Teljes mértékig 100%-ban bizonyítékként felhasználható a kamera felvétel.
A másik kérdés pedig az inkább országúti kerékpárosokra vonatkozik, hogyha engem leszorít egy autó, beesek az árokba, de valami csoda folytán esés közben megjegyeztem a színét meg a rendszámát, beljebb vagyok, vagy ez gyakorlatilag nulla és nem bizonyíték?
Ez egy nagyon fontos információ, ugyanis a következő van, hogyha egy gépjármű okoz nekem biciklisnek kárt, mondjuk így leszorított, árokba hajtottam, fának estem, megsérültem, biciklim tönkrement, stb. A MABIS, tehát a Magyar Biztosítók Szövetsége csak a személyisérülésből fakadó kárt éríti, ha fekete-fehéren bizonyítható gépjármű, hogy gépjármű okozta a balesetet. Ha megvan a rendszám, akkor baromi jó esélyei vannak az embernek, hogy az autó kötelező biztosítója fog téríteni kártérítést. Ez sokkal jobb helyzetbe kerül az ember, de ezt kell tudni bizonyítani is. Ugye itt már az adás előtt beszélgettünk róla, hogy milyen témák merülhetnek föl, és esetleg majd célszerű pár szót arról váltanunk, hogy egy baleset esetén mire célszerű odafigyelni.
Szerintem egészen nyugodtan, de az nem irreális élethelyzet, hogy ketten vagyunk a semmi közepén, az autós, aki leszorított, és én, aki 40-nel haladtam, csodával határos módon semmi bajom, de a váz megrepet, 1 millió forintos kár. Most nyilván extrém példát mondtam, de ha ketten vagyunk, senki nem látta se gyalogos, se autó mögöttem, se térfigyelő kamera, de nekem a rendszám megvan. Nyilván az az életszerű, hogy az ilyet nem találok ki a semmire, hogy engem ő leszorított, de ez gyakorlatilag a rendszám, az fél siker.
Tehát ilyen helyzetben én azt tanácsolom, hogy tessék rögtön rendőrt, mentőt hívni, a rendőrt vegyen föl jegyzőkönyvet. Ha a baleset társult azzal, hogy a bicikli és az autó összeért akár egy kis karcolás erejéig, akkor az elképesztő mértékben feljavítja az esélyeinket, hogy később sikerrel fogunk járni, mert nem csak egy bemondás van a rendszámra. De ettől függetlenül akkor ugye a rendőr a rendszám alapján ki tudja deríteni, hogy ki az üzemben tartó, ilyen esetben el szoktak menni, és megszemlézik az autót, megkérdezik a tulajdonos üzemben tartót, tehát egyenesbe tud kerülni az ügyünk, abszolút. Tehát ez egy kifejezetten jó tanács, jó ötlet, hogyha baj ér minket, próbáljuk meg megjegyezni a másiknak a rendszámát, ha netalántán az elhagyná a helyszínt, el akarna hagyni.
Tehát akkor jegyezzük meg a rendszámot, autót, ha van rá lehetőség, egyből hívjunk rendőrt, és akkor egyéb hasznos tanácsok, amikre így nem gondolnánk.
Ha az embernek van annyi lélek jelenléte, hogy meg tudja jegyezni a rendszámot, meg az autónak a típusát, színét, rögtön írja fel a telefonjába. Megmondom miért, az a tapasztalatom, hogy a rövid távú memóriából nehézkesen tud átmenni az információ a hosszú távú memóriába, és többször találkoztam olyan esettel, hogy a helyszínen megvolt az összes betű és szám, amire a rendőr odaért, addigra 2-3 karakteredből elveszett. És az baj. Az már olyan nagy baj. Tehát ezért, hogyha valaki ennyire tényleg spiccen van, hogyha fogalmazhatok így, és megjegyezte a rendszámon, típus szint írja azonnal föl. Most tegyük föl, ott vagyunk a helyszínen, és hívtunk rendőrt, tegyük fel, hogy személyisérlést szenvedtünk, akkor ezt is jelezzük, jön mentő. Ugye, ha súlyos sérülés gyanúja felmerül, tehát jön mentő a helyszínre, akkor a rendőrség helyszínelőt fog küldeni, tehát nem sima rendőrt, hanem erre szakosított rendőrt fog a helyszínre küldeni, aki le fogja helyszínelni a helyszínt. Útvonalvezetése, nyomok, gyárművek sérülései, érintetteknek az elmondásai, kívülálló tanokat megpróbálnak felkutatni, azoknak az elmondását rögzíteni, helyszínrajzot készítenek majd az adott érintett útszakaszról, fényképeket fognak készíteni, tehát egy nagyon alapos adatgyűjtést végeznek, ami károsulti oldalról azért nagyon jó, mert egy csomó olyan adatot gyűjt be a rendőr, ami nekünk később nagyon jól jön, az, hogy sikerrel tudjuk érvényesíteni. Most tegyük fel, hogy bennünket elvisz a mentő. Nyomatékkal javasolom, hogy minden orvosi iratot a károsult gyűjtsön, legyen meg. Azt szoktam mondani, hogy a jobb világa az egy olyan világ, ahol akkor létezik valami, hogy egy papírra le van írva. Most tudom, hogy egy digitális világban egy picit ezt már át lehet értelmezni, de az alapelvet tessék érteni emögött, hogyha engem valamilyen baj, sérelem, kár ér, és minél több bizonyítékom van az én igazamra, annál nagyobb esélyem van, hogy sikerrel fogok járni, és tudom igazolni az igazamat, és tudom érvényesíteni a káromat. Hát ezért ambuláns lapokat, zárójelentést, leleteket, stb. Tessék gyűjteni, orvosi patikai nyugtát tessék gyűjteni, a kórházba kerül az illető, látogat a család, tankolási nyugtát tessék elrakni, vásárolnak nekem a kórházba különböző dolgokat, mondjuk pizsamát, műanyag, evőeszközt, újságokat, stb. Nyugtákat tessék elrakni, megőrizni ezzel kapcsolatban, tehát minden, ami a balesettel kapcsolatban fel. Akkor itt jelzem, hogy a baleset sérültjének jogában áll a rendőr által készített helyszínelési anyagokat kikérni. És bíztatok is mindenkit, hogy ezt tegye meg, tehát akár büntető eljárás indul, mert a sértett súlyosan megsérül, mondjuk csontja eltört, vagy még súlyosabban megsérül, vagy ha szabálysértési eljárás indult, mind a két törvény kimondja, hogy a sértetnek jogában áll az őt érintő iratokat megismerni, azokról másolatot kérni. És ezekkel az iratokkal nagyon jól fogjuk tudni majd az autó kötelező biztosítójánál bizonyítani, hogy mi történt, hogy történt, milyen és módon jár nekünk kártérítés. Hogyha nincs rendőri intézkedés, akkor egy picit nekünk kell inkább résen lennünk, meg kell jegyeznünk az okozó számát, meg típusát. Próbáljunk meg tanukat keríteni, tehát frissen, hogyha látjuk, hogy valaki szemtanúja volt, rögtön szóljunk neki, hogy ne menjen el, kérem, ne menjen el, adja meg az elérhetőségeit, később kincset érnek a elfogulatlan, pártatlan, kívülálló tanúk. Csináljunk fotókat magunk a sérült járművekről, az úton található nyomokról, áttekintő fotókat is az úton található forgalmi rendről. Minél több bizonyíték van a kezünkben, megint ugyanide tudok visszakanyarodni, minél több bizonyíték van a kezünkben, annál sanszosabb, hogy sikerrel fogjuk tudni érvényesíteni az igényeket.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy a saját telefonnal készített kép és videó, meg mondjuk az én bukós isakomon van egy, most így mondom, fedélzeti kamera, az ugyanolyan bizonyító erejű, mintha teszem azt, annál a példánál voltunk, hogy egy banknak a térfigyelőjét használják?
Igen.
És akkor most nagyon szorosan ebben, én nem vagyok képbe, és lehet, hogy ilyen urban legend, de hogy maga ezek a dashcam-ek, amiket felraknak autókra, ez most már, tegyük fel, tényleg büntetőfékezés következik be, valaki csak megtorlásból befékez előttünk bringával, akkor az bizonyító erejű?
Igen, az. Arra kell nagyon figyelni, ezeknél a fedélzeti kameráknál, vagy bukósisakra is lehet szerelni kamerákat ma már, igazából csak pénzkérdése. Most autóra gondolok, hogyha külföldre megy az ember, akkor járjon utána, hogy az adott országban milyennek a jogi szabályozása, mert van, ahol kőkeményen büntetnek érte, ha valaki ilyet használ, pláne ha rögzít. Ennyi. Tehát erre oda kell figyelni. Magyarországon ezeket nem tiltott használni, a általuk rögzített felvételt bizonyítékként fel lehet használni, akár szabálysértési eljárásba, büntető eljárásba, kártérítés iránt indított polgári peres eljárásban is akár. Szóval ennek jelenleg semmiféle akadálya nincs szerencsére. Én örvendetesnek tartom, mert sok esetben sokkal könnyebbé teszi mindenki számára azt felderíteni, hogy itt mi történt valójában.
Mi a tapasztalatod, amikor hozzád fordulnak, tegyük fel megint csak kerékpárosok egy baleset után, milyen szinten fogod a fejed, és itt most arra gondolok, hogy az autós vagy a kárt elszenvedő kerékpáros mennyire ismeri vagy nem ismeri a kreszt. Tehát vannak olyanok, hogy tényleg azt mondod, hogy ez olyan szintű alaptudás, hogy ezt azért ne kövessük már el, vagy jók a tapasztalataid?
Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy gondolom, hogy a baleseteknek az az oka, hogy emberek vagyunk és hibázunk. És az a tapasztalatom, hogyha mindenki figyelt volna, szabályok ide, szabályok oda, akkor nem lett volna baleset. Persze van olyan baleset, ahol a sértett esélyt sem kapott arra, tehát mondjuk egy forgalommal szemben áttérő autó esetén. Tehát a sértettnek esélye nem volt elkerülni, ilyen van, de az esetek nagy részében a sértettnek lett volna erre esélye. Én nem nagyon szoktam így fogni a fejemet, soha lehetetnek szakmai okai vannak, mert ugye mindig azzal találkozom, hogy valaki hibázott, igazából csak az a kérdés, hogy mekkorát hibázott, mennyire volt szándékos a szabályszegés, ami végül is a balesethez vezetett, vagy pusztán egy figyelmetlenség okozta a balesetet. Ugye akkor, amikor valaki hibázik, utána már teljesen rajta kívül álló körülmény, hogy nem történik abból semmilyen baj, vagy akár többen belehalnak, mert olyan következmény lesz belőle. Sajnos ez már megjósolhatatlan. Hogyha onnan kellene megközelítenem, hogy biciklisként mit tehetünk azért, hogy ne érjen minket baleset, akkor erre azt tudom mondani, hogy látni és látszani egy nagyon fontos szempont. Minél jobban látható egy biciklis, annál kisebb az esély, hogy baleset fogja érni. Tessék viselni villogó vagy világító lámpákat, tessék a bicikli küllői közé rakni prizmákat. Nem kötelező ugyan fényvisszaverő mellény viselni mindig, de kifejezetten javítja azt, hogy a biciklist észreveszik. A bukósisak szintén egy olyan felszerelés, ami csak lakott területen kívül és 50 km/h sebességgel való haladásnál kötelező, pontatlan fogalmaztam, de mindenki érti. Én kifejezetten javasolom, hogy tessék viselni bukósisakot mindig, amikor bicikliznek, kerékpároznak. Ruházatra lehet rakni villogót, nem tiltja semmi. Az, aki így közlekedik, szinte mint egy karácsonyfa úgy néz ki, bocs a hasonlatért, annak nagyon kicsi az esély, hogy nem fogják észrevenni, már pedig ha észreveszik, akkor jó esély van rá, hogy nem fogják elütni.
Igen, ugye beszélgetés elején arról beszéltünk, hogy mondjuk a kerékpárosok okozzák a baleseteket, de hogy az, hogy a kerékpáros hányszor kerül áldozatként egy karambolba, te mit mondanál, hogy ez a láthatóság milyen százalékban jön elő, mint probléma?
Én ezt nem tudom meghúzni, ezt a határt, de például bicikliseket mikor ér a baleset, nem gondolnánk. Nagyon sok baleset van abból, hogy az út egy szélére leparkolt autós kinyitja az ajtaját, vagy az utas kinyitja az ajtót, és a biciklis beleütközik. Amennyire én tudom, évente csak Budapesten 5-10 biciklista belehal ilyen balesetbe. És egyik oldalról ugye a Kressz kimondja, hogy a biciklis köteles megfő oldaltávolságot tartani. A józanész az diktálja, hogy olyan távolságba próbáljunk elmenni az autók mellett, hogy ha kinyitják az ajtót, akkor ne akadjak bele. De nyilván a biciklis ezt nem mindenütt tudja megtenni, mert a városi közlekedés már csak ilyen. Az autósnak meg előírja, hogy csak akkor nyithatja ki az ajtót, hogyha előtte megnézte, hogy ott ezzel senkit nem veszélyeztet. Ez vonatkozik utasra is, meg autóvezetőre is. De a gond az, hogy nagyon sokan úgy nyitnak ajtót, hogy múltkor se jött erre senki, és így rutinból kivágják az ajtót. És mivel a biciklis a legsérülékenyebb, ezért egy ilyen helyzetben azt tudja csinálni a biciklis, hogyha nem tud eléggé távol elgurulni a autók, parkoló autók mellett, akkor legalább annyiban adjon magának esélyt, hogy lassabban közlekedik ilyenkor. Mert értelemszerűen, ha lassabban megy, és mégis kinyitnak elé egy ajtót, akkor sanszosak, hogy kisebb sérülést fog elszenvedni. Ha meg hajt, mint az őrült, akkor benne van a pakliba, hogy ő fogja húzni arra.
Mint úgynevezett puha testű közlekedő, akkor inkább defenzívnek kell maradni a közlekedésbe, azt mondod.
Abszolút, abszolút. Tehát az tudomásul kell venni. A szabályok csak akkor védenek meg, hogyha a többiek betartják a szabályokat, meg te is. A balesetek meg gyakorlatilag abból vannak, hogy valaki nem tartotta be a szabályokat. Tehát innentől kezdve ne bízzunk abban, hogy majd a szabály engem megvéd, hanem célszerű úgy közlekedni, hogy vigyázzak magamra, és ha a másik hibázik, abból se legyen nekem lehetőleg bajom.
Ha már megtörtént a baleset, és elmentem a biztosítóhoz, tegyük fel, minden bizonyíték rendelkezésemre áll, akkor nagyobb hátrányból indulok, mintha autóval történne ugyanez?
Nem, ebben én nem látok különbséget. Ugye a biciklinél leginkább személyisérülésből tud fakadni akár. Ezt tudni kell, hogy ez egy sokkal összetettebb kárigény érvényesítés, mint amikor úgymond csak a vas törik, tehát egy autóban kár keletkezik. Ugye egy személyi sérülésnél egyrészt azért, mert fájdalmakat kellett elszenvednem a fájdalmak súlyától, súlyosságától, meg hogy mennyi ideig okozott ezt a szenvedést, sérelemdíj jár majd a károsultnak ezért. És ezen kívül pedig, hogyha kimaradt a munkából és keresetvesztessége lett, azt meg kell téríteni, hogyha gyógyszereket kellett szednie, a sérülés miatt azokat meg kellett téríteni segédeszközökre. Ugyanez igaz, hogyha háztartásban segítőt kellett igénybe venni, még ha nem is kellett érte fizetnie, annak az ellenértékét a biztosító köteles megtéríteni. Úgy szintén, hogyha ő a sérülése miatt tömegközlekedés helyett csak autóval szállítva tudott eljutni későbbi kontrollvizsgálatokra, gyógytornára, stb. Ezeknek a költségét mind meg kell téríteni. Még ezt sokáig magyarázhatnám, hogy ebben mi tartozik bele, és értelemszerűen, hogyha valaki annyira súlyos sérülést szenved, hogy maradandó egészségkárosodása lesz a baleset miatt, tehát például kezét, ujjait, vállát, lábait nem tudja úgy mozgatni többet, mint a baleset előtt, akkor lehet, hogy valamilyen életjáradékokra is jogosultá válik, de ez már egy még összetettebb téma.
Bocsánat, hogy ennyire belemegyek a részletekbe, csak én ezt mindig szerettem volna egy ügyvédtől megkérdezni, és itt a lehetőség. Tehát mondjuk megúsztam egy kéztöréssel, a bringa is alig sérült, de utána említetted, hogy sérelemdíj. Ez mi egészen pontosan, vagy ezt mi alapján számolják, ha az előző kettőt nekem megtérítették?
Hát a sérelemdíj az... A picit furcsa, hogy a törvény fogalmaz, de így fogalmaz a törvény, hogy a pénzben ki nem fejezhető károk megtérítését szolgáló pénz, ami mégiscsak pénzben fizeti. De tömör lényeg, hogy nem forintra ki nem mutatható hátrányok, és ez nagyon egyszerű, a elszenvedett sérülésből fakadó szenvedés, az, amit például ilyen sérelemdíjjal kompenzálnak, vagy például hegek keletkeznek rajtam, amik később láthatóak, arra is jár, hogy nem tudom úgy a baleset után mozgatni a csuklómat, vállamat, lábamat, stb. Arra is jár. Hát ez így egy ilyen immateriális sérelmet kompenzáló valami. Azt tudni kell, hogy nincs olyan, hogy kísérülésre nem jár. Tehát valakinek van látlelete arról, hogy olyan balesetben megsérült, zúzódásokat szenvedett, rándulást, vagy súlyosabb esetben csonttörés, szallagsérülés, erre biztos, hogy jár valamennyi sérülés.
Azt hogy lehet valahogy tárgyasítani, vagy pénzben kifejezni, ha én profi sportoló vagyok, elütnek edzésen, jön a verseny, amire nem tudok részt venni, és én közlöm, hogy megnyertem volna. Ezt lehet valahogy számszerűsíteni, vagy mi alapján mondják azt, hogy 500.000 forint, vagy 1 millió?
Magyarországon nincs törvény arra, hogy pontosan milyen sérülésre, milyen hátrányra, milyen összegű sérelemdíj jár. Tehát ezt a joggyakorlat alakítja. Most a te példádat nézve, ilyenkor nyilván a biztosítóval egyezkedik az ember, és érvel amellett, hogy ez egy magasabb összegű sérelemdíjat igényel, csak az kompenzálja, gyanúm szerint a biztosító meg pont ellenkezőleg amellett fog érvelni, hogy szerinte ez kevésbé jelentős. Ha a felek nem tudnak megállapodni egymással, vagy nem, a károsultnak nem megfelelő az, amit a biztosító kifizet, akkor végső soron polgári perben tudja érvényesíteni az ilyen jellegű igényét, és majd a bíróság fogja eldönteni, ami egy valamilyen bírói gyakorlatban lehet megpróbálni beigazítani. De visszatérve az alapkérdésre, nincs olyan szabály ma Magyarországon, hogy egy ilyen esetre forintra pontosan mennyi sérelem jár.
De azt gondolom csak számít, hogy életem lehetősége lett volna, és nem jutottam ki emiatt az olimpiára.
Ezek számítanak, így van. Tehát ezek az összeget emelik nyilvánvalóan, mert ez egy plusz hátrány. Értelemszerűen ezeket igazolni kell, hogy ez valóban így van. De végső soron egy bíróság is mérlegeléssel dönteni el, hogy akkor mennyi az a sérelemdíj, ami ezt kompenzálja. De mondom, én ezt nem tudom előre most így ebből megmondani.
A balesetek hány százaléka, ami igazából az emberek figyelembe se veszik egyébként a fizikai sérüléseiknek az érvényesítését, és csak a bringa értékével, nek a térítésével foglalkoznak?
Ugye nálam általában úgy csapódik le a dolog, hogy jelentkezik a kerékpáros, hogy ő hallott valamit, hogy ő megsérült, és akkor ezért valami jár. De több információval nem rendelkezik. Akkor, amikor nincs sérülés, vagy erről nem hallott, ők nem nagyon szoktak jelentkezni nálam. Ha tisztázott, hogy ki okozta a balesetet, tegyük föl, annak van kötelező biztosítása, mert mondjuk egy autós volt, vagy motoros, és a jogalap tiszta a biztosító, ugyanúgy fölveszi a biciklében keletkezett kárt, és mond rá valamit, hogy szerinte erre mennyi javítási költség, vagy mennyi kártérítés jár. Aztán, ha ez nem tetszik a károsultnak, ezen lehet vitatkozni, de ugye ez nem nagyon jellemző nálam, hogy így jelentkezne valaki, hogy csak a biciklimmel van gond.
Sok olyan ügyfeled van, aki azt mondja, hogy elmondjuk 50-100.000 forint a kerékpáron a kár, de hagyom az egészet, nem éri meg a jogi herceurcai, nem fog ezért bírósághoz járni, meg lehet el is vesztem, vagy meg se nyerem, tehát nem teszem bele az időt, mert annyit nem ér az egész.
Ilyen van. Ez egy elég sajnálatos jelenség. Ugye azt tudni kell, hogy akkor, amikor egy biztosítónak egy kárügyet rendeznie kell, akkor vannak olyan kártételek, ami fekete-fehér, hogy jár, és ki kell fizetni, vannak olyan kártételek, ami lehet vitatkozni, hogy akkor ez most jár, vagy nem jár, és nyilván van olyan igény, amire meg feketén-fehéren a biztosító azt tudja mondani, hogy nem, ezt nem fizetem ki. Tehát például ebbe a körbe tartozik, amikor az ember azt mondja, hogy a ápolóknak a kórházban, vagy az orvosnak adtam pénzt, hogy velem jobban foglalkozzanak, biztosító azonnal jelzi, hogy ő ezt nem hajlandó téríteni. Tehát ez például a abszolút elutasításra váró kategóriába tartozik, ha felmerül. Na most a biztosítók nyilván tisztában vannak azzal, hogy ez a szürke zónás kárigényekre gondolok, amit lehet vitatkozni, hogy mit tudom én, egy bicikli összetörik, és akkor a biztosító kárszakértője azt mondja, hogy ezt meg lehet javítani 100 000-ből, a károsultnak a bringa szervize azt mondja, hogy szerintem ezt 150 000-ből lehet megjavítani, akkor ott az 50 000 forint az már ilyen szürke zónás, hogy akkor most ez jár vagy nem jár. És a biztosítók is ezzel tisztában vannak, és sajnos időnként tapasztalom azt, hogy mintha lenne egy olyan logika, hogy 10 darab ilyen szürke zónás igényből, amiket mondjuk tegyük azt, mondjuk azt, hogy 300 000 forint darabja, ami a vitatott érték, az 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 összeg, amilyen nem nagyon szeretnek az emberek elkereskedni, tehát magyarán szólva, ha vitatom, most biztosítói oldalról nézve, akkor jó eséllyel azt nem fogják rajtam bíróságon kikényszeríteni. És akkor 10-ből mondjuk egy ember az, amelyik azt mondja, hogy de az igazság fontosabb, és csak azért is, és neki megye. És a biztosító tudja, ott el is veszti a pert adott esetben, meg még perköltséget kell fizetni, és a többi, és a többi. De a többi 9-nek a pénze a zsebében marad. És én úgy gondolom, hogy sajnos ez a logika, ez jelen van, és ez ellen nyilván küzdeni kell, és én úgy gondolom, hogy minimum annyit megtehet az ember, hogy levelezik és vitatkozik, és próbálja az igényét érvényesíteni, és akkor, amikor azt látja, hogy már nem tud előrébb jutni a biztosítóval, akkor meg mérlegelnie kell, hogy mibe kerülne egy pert elindítani, mennyit nyerhet rajta, ha sikerrel jár, de ha nem sikerül és elbukja, akkor az mibe fog kerülni. És még azt is mérlegeli, hogy mennyi az esélye annak, hogy ezt megnyeri, vagy elveszíti. És akkor ennek a háromnak az ismerete alapján el lehet dönteni, hogy akkor a kockázat, hogy mennyi esélyem van nyerni, tehát a kockázat alapján vállalom-e azt, hogy mennyit nyerhetek, illetve mennyit kaphatok. És akkor perel, vagy nem perel.
Csak ilyen kis színesként volt olyan ügyfeled, akinek az első beszélgetés után azt mondtad, hogy igen, itt most face to face igazad van, de ezzel nem, tényleg, még te is azt mondod, hogy ezzel nem menjünk bíróságra, aztán rábeszélt és megnyerted? Vagy az ilyen kerékpáros baleseteknél extrém?
Egy olyan praxisban, ahol rendszeresen merül föl az, hogy kártérítést érvényesítünk, ott rendszeresen merül föl annak a kérdése, hogy na, a biztosító ennyit meg ennyit fizetett ki, ez kevesebb, mint amit mi szeretnénk, megyünk-e perre vagy sem? És ez az az eset, ahol ki kell számolni, hogy ha nyerünk, mennyit nyerhetünk, ha vesztünk, mennyit veszítettünk, és mi az esélye annak, hogy nyerünk, vagy vesztünk. Tehát nagyon jó esélyeink vannak, hogy ezt el fogjuk hozni, vagy 50-50, 50-50, vagy annál is rosszabb. És akkor az ember számol és eldönti. Tehát most esetleg mondjuk, hogyha számokba önteném ezt az elképzelést, tehát hogyha mondjuk a pereskedés belekerül 500 000 forintba, annyit bukhatok rajta, oké, így fogalmazom. 500 000 forintot bukhatok rajta. Nyerhetek rajta mondjuk 1 000 000 forintot. De baromi jók az esélyem. Tehát azt mondom, hogy ezt el fogom hozni. Tehát ez rendben lesz. Akkor értelemszerűen ebbe célszerű belevágni. Talán még kisebb összegnél is, amennyit elnyerhetek. De a másik véglet az az, amikor követelni akarok mondjuk 100 000 forintot, de rizikózok 500 000-et, hogy annyit elbukok rajta, tehát nyerhetek 100 000-et, de 500 000-et bukhatok, és ráadásul még rosszak is az esélyeim, tehát azt mondom, hát azért még ez a 50-50 kategóriába sincs benne, még az alatt is van, akkor a józanésszel az ember végig gondolja, hogy hát ezzel inkább ne menjünk perelni. A nagyon-nagyon nagy összegű pereknél tipikus ez, mondjuk Egyesült Államokból szoktam mindenként ilyen ügyekről hallani, hogy valami irgalmatlan nagy összeget követelnek, és tudják, hogy pici az esély rá, de a perköltség az, amit bukhatnak a sikertelen pereléssel, az annyira pici ahhoz képest, amit nyerhetnek, hogy azt mondják, hogy gyerekek, ez a kaparó sors egynél jobb esélyű, próbáljuk meg, max kidobtunk egy adag pénzt az ablakon.
De hogy már te behoztad az Egyesült Államokat, akkor én kérdezek rá ezekre a hülyeségekre, ami az amerikai filmekből megmaradt, hogy Magyarországon is ilyen óriási összegekre próbálnak pereket indítani, vagy ez csak itt tényleg a filmekben, meg a fantazmagóriában él?
Hát mindenki annyit kér, amennyit akar, tehát a törvény nem tiltja, hogy akár több százmilliós pert indítson valaki. Magyarország nem Amerika. Ezt tudomásul kell venni. Itt nem lehet ilyen dollármilliókban mért kártérítéseket sikerrel érvényesíteni. Elképesztően durva, maradandó sérülésnek kell keletkeznie fiatalkorban ahhoz, hogy egy kárügy az több százmillió forintos kártérítési ügyértékkel bírhassa.
A másik, ha már ilyen félig meddig urban legendekről van szó, én megkérdezem, aztán maximum nem válaszolsz. Ez igaz például, hogy én bárhonnan le tudom kérni azt a statisztikát, hogyha valaki a közlekedési balesetekre specializálódott, hogy akkor ő hány ügyet nyert, vagy hány ügyet veszített? Ilyen létezik, vagy van?
Hát a Magyar Ügyvédi Kamara az emlékeim szerint tiltja, hogy egy ügyvéd azzal próbáljon ügyfeleket keríteni, hogy azzal dicsekszik, hogy milyen ügyfelei voltak, és milyen sikerrel tudta őket képviselni. Tehát nem, nemleges a válaszom.
De hogyha már a reklámnál vagyunk így az adás végére, Miklós, azt elmondanád, légy szíves, hogyha kedves hallgatóinknak meggyűlne a baja a közlekedésben, akkor hol tudnak hozzád fordulni?
Föl tudnak hívni telefonon, én magam elérhető vagyok az interneten, megtalálhatóak a e-mail címem is, telefonszámunk is, tehát velünk lehet kapcsolatba lépni, de ne legyen ránk szükség, azt kívánom. Tényleg szívből azt mondom, hogy balesetmentes utat, mindenki figyeljen magára, figyeljen másokra, hogy lehetőleg senkit baleset ne érjen.
Legyen ez a végszónk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
Nektek nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és reméljük, hogy mint szokásos hasznos volt. Menjetek ki egyet bringázni addig a következő adásig, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok!